hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en. A szerkesztő műsorvezető Somodi Evelin.
Jó reggelt kívánok! Már is folytatjuk a hétvégi menetrendet, méghozzá azzal, hogy a magyar gazdaságot jelenleg sújtó inflációs hatás mérséklésére is alkalmas lehet a gazdasági versenyhivatal árfigyelő szolgáltatása. A hivatal kommunikációs irodavezetője azt mondta, a múlt hétvégén elérhetővé tett honlapon több ezer termék naprakész árazása látható, és az oldal információit az első két nap alatt százezrek tanulmányozták. Horváth Bálint szerint a rekord gyorsasággal két hónap alatt elkészült weblap az egészséges árverseny fenntartását is támogatja majd a jövőben. Németh László interjúja.
A hétvégén indult el a gazdasági versenyhivatal árfigyelő szolgáltatása. Mik az első tapasztalatok?
Az első tapasztalatok azt mutatják, hogy a magyar emberek kiemelkedő érdeklődést mutattak az oldal iránt. Szombaton és vasárnap közel 200 ezer egyedi látogató kereste fel az árfigyelő.gvh.hu címen elérhető honlapot. A látogatók az első hétvégén összesen több mint 12 millió letöltést vagy interakciót hajtottak végre az árfigyelő oldalon, és több mint 51 ezer alkalommal kerestek rá egy-egy konkrét termékre, legtöbbször egyébként a tej, sajt, csirkemell, vaj és tojás szavakra kerestek rá a felhasználók.
Miért pont most indult el ez az oldal?
Márciusban javasolta Rigó Csaba Balázs, a gazdasági versenyhivatal elnöke, hogy az árak csökkentése, illetve az infláció letörése érdekében a kormány hozzon létre egy ilyen oldalt. A kormány támogatta, megalakult egy munkacsoport, a gazdasági versenyhivatal, gazdaságfejlesztési minisztérium, igazságügyi minisztérium, agrárminisztérium részvételével, és egy nagyon szoros együttműködés zajlott a kereskedőkkel. Májusban kezdődött el a gyakorlati fejlesztés, és mintegy kettő hónap alatt ez a munkacsoport kifejlesztette ezt az oldalt. Ez nemzetközi összehasonlításban is egy extrém rövid idő. Az volt a cél, hogy mielőbb ez az oldal a fogyasztók rendelkezésére álljon, és hozzá tudja járulni az árak csökkentéséhez. Az árfigyelő oldal indulását követő első hétvége azt bizonyítja, hogy az oldal működik, a magyar emberek ugye kiemelkedő mértékben használják ezt az oldalt. Emellett az árfigyelőbe adatokat szolgáltató kiskereskedelmi láncok is reagálnak egymás áraira. Már az első napokban több termékcsoportban is, például a tojás vagy a kenyér, illetve a sertéshús esetében is különböző árcsökkentéseket, akciókat hajtottak végre. Az egyik kereskedelmi lánc pedig kifejezetten az árfigyelő indulásával összehangolva csökkentette több mint 100 termékének a fogyasztói árát. Mindez azt támasztja alá, hogy az árfigyelő nem csak az egyes termékek árának az összehasonlíthatóságát biztosítja a fogyasztók számára, tehát mindenki meg tudja nézni, hogy egy-egy termék melyik boltban a legolcsóbb, hanem hatékonyan járul hozzá a piaci verseny fokozásához, az árak csökkentéséhez, ezáltal pedig az infláció letöréséhez.
Más országokban is működnek ilyen honlapok?
Amikor a gazdasági versenyhivatal elnöke javasolta ennek az árfigyelőnek az elindítását, akkor számos nemzetközi példát is megvizsgáltunk. Görögországban, Romániában, Németországban, az Egyesült Királyságban is működnek hasonló árfigyelő oldalak, különböző élelmiszercsoportokat illetően, Németországban az üzemanyagokat illetően. Megvizsgáltuk ezeket a nemzetközi példákat, megkérdeztük a külföldi kollégákat ennek a tapasztalatairól, az eredményekről, és ez alapján tette a javaslatot a gazdasági versenyhivatal elnöke, hogy ez a rendszer az árak összehasonlíthatóságának a növelése hozzá tud járulni érdemben a fogyasztói árak csökkenéséhez és az infláció mérsékléséhez.
Történhet olyan, hogy szolgáltat az egyik kereskedelmi lánc információt valamilyen árról, és mondjuk ez az ár nem stimmel?
A rendszerben jelenleg kötelezően 6 kereskedelmi lánc szolgáltat napi szintű adatokat. Ennek a 6 kereskedelmi láncnak egyébként mintegy 1200 boltja van szerte az országban, és 62 termék kategóriában figyeli a rendszer az árak alakulásán. Ugye napi szinten, tehát a fogyasztók, a látogatók azok mindig az aktuális napi árakat látják a rendszerben. Ugye említettem, hogy akár naponta is változhatnak ebben az adatok. A kereskedők mindig éjfélig törtik fel a rendszert, hajnali 4-ig egy technikai frissítést hajt végre a rendszer, és hajnali 4-től gyakorlatilag minden napi adat azonnal látható. Amennyiben a fogyasztók fogyasztók olyat tapasztalnak, hogy a rendszerben, tehát az árfigyelő oldalon látható ár nem egyezik meg a boltban látható árral, tehát például a boltban látható ár magasabb, akkor a területileg illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz, kormányhivatalhoz fordulhatnak ebben az ügyben.
Ennek lehet valamilyen következménye?
Természetesen, hogyha a fogyasztóvédelmi hatóság azt állapítja meg az ellenőrzése során, hogy az adott termék ára nem egyezik meg a boltban található termékkel, vagyis magasabb az ára boltban, mint ami az oldalon látható, hiszen alacsonyabb árat megadhatnak a kereskedők, az nyilván kedvező a fogyasztók számára, de hogyha az ár magasabb, akkor természetesen a fogyasztóvédelmi hatóság lefolytat egy vizsgálatot, ellenőrzést a végén, és természetesen a végén pedig hoz egy határozatot, aminek lehet természetesen következménye.
Hogyha a gazdasági folyamatok kedvezően alakulnak, és az infláció is mérséklődni fog, ennek ellenére fennmarad majd a továbbiakban az oldal?
Az oldal néhány napja működik. Az első tapasztalatok azt mutatják, hogy a fogyasztók, a vásárlók szeretik, használják ezt az oldalt. Közel 200 ezer egyedi látogató használta az oldalt csak az első hétvégén. Több száz visszajelzést, különböző üzenetet, jelzést kaptunk a fogyasztóktól. Ennek nagy része egyébként pozitív visszajelzés, illetve különböző ötletekkel, a továbbfejlesztési irányokkal lévő információk jutottak el a gazdasági versenyhivatalhoz a fogyasztóktól. Mi azt gondoljuk, hogy ez a rendszer, ez egy jó rendszer, hiszen jó a fogyasztóknak, össze tudják hasonlítani az árakat, ezáltal a vásárlók időt és pénzt tudnak megspórolni, és még tudatosabb vásárlókká válhatnak, és a rendszer emellett, az árfigyelő emellett fokozza a piaci versenyt, fokozza a kereskedők között lévő versenyt, ami hozzájárul az árak csökkentéséhez, illetve stabilan alacsonyan tartásához.
Az elmúlt percekben a gazdasági versenyhivatal kommunikációs irodavezetőjét, Horváth Bálintot hallották.
Hétvégi menetrend. Kultúra és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
Komoly lobby tevékenységet fejtenek ki a nagy mezőgazdasági világcégek annak érdekében, hogy az Európai Unió lazítson a génmódosított növények felhasználási szabályain. Szakértők szerint azonban eddig nem sikerült megnyugtatóan igazolni, hogy a géntechnológiával befolyásolt termelés érdemi választ tud adni a klímaváltozás és a népességrobbanás kihívásaira. Az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet ügyvezetője szerint az uniós szabályok átalakítása komoly kockázatot hordoz. Dr. Drexler Dórát Németh László kérdezte.
Az Európai Unió egy új GMO szabályozást tervez bevezetni. Mi ennek a lényege?
Az előzetesen kiszivárgott anyagokból ezt lehet látni, hogy elég jelentősen fellazítaná a bizottság az új géntechnológiával előállított növények ellenőrzését, szabályozását, kivenni őket a mostani GMO jogszabály alól.
Ez mit jelent a gyakorlatban? Ez egy negatív vagy egy pozitív következmény?
A szakmai szervezetek többség így főleg az ökológiai gazdálkodással foglalkozók ezt nagyon negatívan értékelik ezt a tervezetet. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy azok a géntechnológiával előállított növények, amelyeket az elmúlt 20 évben fejlesztettek, tehát hogy a GMO törvény megjelenése után ezek már nem lennének GMO státuszban. Érdekessége ennek a javaslatnak, hogy az Európai Bíróság 2018-ban egyszer már ezt a kísérletet elkaszálta, tehát hozott egy olyan döntést, hogy de igenis az új technológiás gén módosított szervezetek is GMO-nak minősülnek, és ezért vonatkozik rájuk a szigorú szabály, de ez egy nagyon erős és kitartó lobby tevékenység nyomán most újra napirendre került, hogy legyenek kivételek ezek az új GMO-k.
Miben különböznek az új GMO-k mondjuk egy hagyományos növénytől?
Azt kell látni a technológiába, nagyon nem is érdemes talán elmérni, de azt kell látni, hogy valóban az igaz, hogy sokkal pontosabb a génmódosítás menete ezekkel az új úgynevezett génszerkesztési technológiákkal, vagy a New Genomic Techniques új génmódosítási technológiákkal. Már az örökítő anyag felépítésének alapköveit, a nukleotidokat tudják módosítani, tehát sokkal pontosabb, mint régen, mint amikor csak úgy vaktába gyakorlatilag belőttek egy idegen szekvenciát, egy idegen örökítő anyagdarabot, és ez valahogy ott beépült. De ettől függetlenül ugye azok a tulajdonságok, amire a génszerkesztéssel nemesítenek, azok nagyon hasonlóak, azt látjuk, mint pedig GMO-k esetében. Tehát annak ellenére, hogy sokan nagy reményeket fűznek ezekhez az új GMO-khoz, hogy majd nagyobb lesz a szárazság tűrésük, vagy jobban ellenállnak a klímaváltozás okozta nehézségeknek, termésstabilitást lehet velük növelni. Ezek a nagyon optimista elgondolások nem igazolódnak vissza a valóságban jelenleg látható új fajtákban. Ezek az új fajták továbbra is elsősorban a gyomirtószer rezisztenciára fókuszálnak, vagy esetleg olyan beltartalmi különlegességre, amivel magas olajtartalmú szóját lehet például előállítani, tehát a természetesnél nagyobb arányban tartalmaz valamilyen beltartalmi anyagot a növény. De nem látjuk igazából annak a reális esélyét, hogy tényleg tudnak az élelmiszerbiztonság vagy a klímaváltozás kihívásaira választ adni ezek az új generációs GMO-k. Mindazonáltal, hogyha ugye kieresztjük őket a palackból, tehát bekerülnek a köztermesztésbe, és ezáltal a természetbe sok nem várt kockázatot is rejthet magában az alkalmazásuk, és főleg az, hogy ellehetetleníti a nélkülök való létet, tehát a tenyeződést, a keresztbehorzást, azt, hogy ha valaki azt szeretné, hogy mentes maradjon ezektől, nehéz lesz megvalósítani.
Ez azt jelenti, hogy kiírtják a fajtársaikat?
Nem, egyáltalán nem, tehát erről nincsen szó. Viszont azzal a tudomány nem foglalkozott kellő mélységben, hogy milyen folyamatok indulnak el, hogyha ezek a mesterségesen előállított genetikai anyagok bekerülnek a természetesek közé. De ami ennél egyébként még inkább riasztó, és egészen konkrétan látjuk, hogy mi várható, az, hogy ezek az új géntechnológiával előállított növények szabadalommal védettek. Ellentétben a hagyományosan előállított fajtákkal, amelyek csak fajta oltalom alatt vannak, és sokkal lazább, kevésbé szabja meg, hogy kihasználhatja fel további nemesítésre a növényeket. A szabadalom az egyértelműen tüzetési kötelezettséggel jár, tehát beszűkíti annak lehetőségét, hogy mások használják azt a fajtát. Sőt, ugye, ami ebben még kritikusabb, hogy az új géntechnológiával előállított fajtáknál nem csak magát a fajtát lehet szabadalmaztatni, hanem egyes fajta tulajdonságokat is, tehát egyes genetikai kódokat, amit mesterségesen állítottak elő, és az hordoz ugye bizonyos tulajdonság a vonatkozó információt, legyen az mondjuk pont a bizonyos betegséggel szembeni ellenálló képesség. És ha ez természetes úton is előállítható, hagyományos nemesítéssel is előállítható, akkor is fizetni kell a jövőben érte, hiszen ez a szekvencia egy szabadalmi oltalommal védett. Tehát itt ezt látjuk egy nagyon reális veszélynek, hogy itt komoly előnybe kerülnek azok a tőkerős nagy vállalatok, multinacionális agrárkoncernek, akik már tulajdonolják a javát, vagy ott állnak a szabadalmaztatásért sorba már az előkészített aktákkal, hogy levédjék ezeket a tulajdonságokat, ezeket a fajtákat, és kiszorítják ezáltal a hagyományos nemesítőket is az innovációs arénából.
Vetőmagot lehet képezni ezekből a növényekből?
Természetesen, hogy ne. Ez szintén egy kulcskérdés, hogy vajon ugyanúgy kötelesek lesznek-e a GMO-s vetőmagot jelölni, vagy az új GMO-k esetén, mivel ez most egy lazítási próbálkozás, eltörlik ezt a kötelezettséget, tehát nem is látjuk, hogy ez most hogy lett előállítva, milyen technológiával.
Jelenleg van olyan szeglete a világnak, ahol szabadon lehet alkalmazni ezt a technológiát, illetve az uniós szabályozás az hogy alakul most?
Eddig a pillanatig még a 2018-es Európai Bírósági döntés érvényes, tehát az új technológiás GMO-k is ugyanúgy a GMO szabályozás alá esnek, tehát nagyon szigorú a jelölés, a forgalomba hozott a szabálya, mindenképpen fel kell tüntetni a vetőmagon is, és ugye vannak országok, ahol nem engedélyezték, Magyarországon is tilos, még az alaptörvényünkbe is bele van írva, hogy a GMO-mentes mezőgazdaság az alapjogok garantálásához fontos. A tervezett jogszabály EU-s szinten ezeket az új technológiás GMO-kat kivenni a GMO kategóriából, magyar alaptörvény se lenne innentől érvényes rájuk, nem valószínű, hogy meg lehetne ugye állítani a terjedésüket. Jelenleg amúgy az EU-ban, Spanyolországban és Portugáliában lehet termeszteni GMO-kat, ott ezt engedik, de a többségében az országoknak nem.
Az Egyesült Államokban, Ausztráliában esetleg?
Az Egyesült Államokban sokkal lazább a szabályozás, ott a abszolút üzleti alapú a megközelítés, és kevésbé ugye az európai elővigyázatosság elv alapú, ott lehet már kapni, és hát köztermesztésben régóta ugye az első generációs GMO-kat is, de mondom, az a tapasztalatunk, hogy ahol már forgalomba lehet hozni ezeket az új generációs GMO-kat, ott sem látjuk az valódi áttörést, tehát az ígéreteknek a bizonyítását, hogy ezek többet tudnának, mint a hagyományos fajták, vagy mint a régi GMO-k.
Az elmúlt percekben Drexler Dórát, az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet ügyvezetőjét hallották, mindjárt folytatjuk a műsort fenntarthatósági magazinunkkal.
Hétvégi menetrend. Kultúra és zene mindenevőknek a Trend FM-en.